Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Hányféle kék árnyalata van a Balatonnak, mit lehet megtanulni a divat szakmáról Firenzében vagy éppen Londonban, és egyáltalán milyen érzése egy több generációs művész családba születve egy új úton elindulni és bátran megvalósítani az álmainkat, vendégem pedig, akivel ezekről a kérdésekről beszélgetünk majd, Czakó Kinga divattervező, aki egyébként az idén 10. születésnapját ünneplő Czakó márka megalapítója. Kinga, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm én is, hogy itt lehetek.
Úgy tudom, hogy azon szerencsések közé tartozol, akiknek nem kellett sokat gondolkodniuk a pályaválasztáson, azon ez egy tényleg nagy dolog, mert ez egy bizonyos életkorban egy feszítő érzés, és az ember egy picit olyan elveszettnek érzi magát, de te már gimnazista korodban tudtad, hogy ezen az úton szeretnél elindulni, hogy tervező szeretnél lenni, viszont a 70-es, 80-as évek francia Vogue magazinjai miatt szerettél bele a divat szakmába. Kezdjük ezzel, hogyan történt.
Igen, hát igazából az egész az már nekem gyerekkortól kezdődött, mert művész családban születtem, nagypapám festőművész volt, apukám animációs filmrendező, grafikus művész, úgyhogy ez úgy adott volt, hogy bele csöppentünk az öcsémmel együtt egy ilyen nagyon kreatív világba. És a nagypapám a Goldberger textilgyárban dolgozott textiltervezőként, és őket ugye vitték ki annó Párizsba nagyon sok kiállításra, és akkor nekem az első Vogue magazin, az amiket, vagy több magazin, amiket láttam, az nála volt ott a lakásban, és én akkor éreztem azt először, hogy én ebben a világban mennyire szeretnék dolgozni, hogy milyen fantasztikusak azok a divatanyagok, amiket abban lehetett látni, szóval egy ilyen csodálatos világ tárult ott elém. És igazából ezt annak köszönhetem, hogy megismertem az ő oldaláról ezt a fajta divatvilágot is, amit ugye annó nem láttam még nagyon közelről.
Egyébként inkább könnyebbséget, vagy néha nehézséget is okozott az, hogy ilyen felmenőid vannak? Tehát, hogy ilyenkor a név kötelez.
Hát igen, hát a maximalizmus miatt abszolút azért inkább nem nehézséget, de hogy volt egy állandó ilyen megfelelési vágy, meg azért nálunk tényleg sokszor volt a családban, hogy így sok mindent elért az ember, és akkor jó, de hát mi a következő lépés? Mert apukám sem, meg nagypapám sem volt az a típus, meg apukám még nem az a típus, aki hátradőlne, most is már nyugdíjas, de még mindig állandóan hajtja a hév, és így nem az van, hogy akkor ő most hátradől pihen, hanem mindig valamint töri a fejét, hogy mit lehetne még alkotni. És amúgy ez szerintem egy nagyon fantasztikus dolog, mert nagypapám is 93 éves koráig ő festett folyamatosan, ő hajnali 5-kor fölébredt, és ő mondta, hogy neki akkor, igazából szegény akkortól épült le, amikor már nem látott jól, nem tudta elkezdeni a reggeli napi rutint, hogy szépen felteszi az alapokat, olajfestékkel festett sokat, és egyszerűen az sajnos egy kreatív embernél azután elindul egy ilyen kicsit más irányba ez a fajta folyamat. Úgyhogy ez egy hajtóerő is a családban, de amúgy meg egy nagyon erős kritikai dolog is ott van azért.
Inspirált, de azért valamilyen szinten nyomást is helyezett
el? Hát abszolút, igen, de olyan jó értelemben nyomás, mert hogy szerintem én most szeretem azt a fajta stresszt, vagy azt a fajta nyomást, amikor úgy egy ilyen hajtóerőként hat. Azt nem, amikor így időre kell valamit csinálnom, és az hajt, az is tud hatásos lenni.
De hogy valamit létrehozni.
Abszolút, igen, de amiként visszatérve a kérdésedre, hogy ez a fajta művész családba születés, vagy ez az egész lét, ez azért annyiból volt kicsit nehezebb, hogy nekem pont emiatt kérték azt a szülők, hogy lehet művészkedni, de először legyen egy saját, egy más irányú diploma, és akkor utána engedték csak igazából azt, hogy a divattervezés fele kanyarodjak el, mert
és akkor milyen irányba
közgáz kommunikáció diplomám volt itthon, és akkor utána kimentem Londonba egy ilyen posztgraduális képzéssel, ott már divatmarketinget tanulni. Az fantasztikus időszak volt, mert annyira más szemmel oktattak ott, vagy annyira ez a napi életre, vagy inkább azt mondanám, hogy a gyakorlati része volt nagyon erős annak, hogy utána hogy, ez rondnál hangzik, de hogy adod el kvázi azt a márkát, és hogy annyira praktikus dolgokat tanítottak és mutattak, nem csak elméleti síkon, hanem a gyakorlatban
ez
is.
Ez lehet a különbség egyébként, hogy itthon és külföldön
tanulni? Lehet, ugye mi az a plusz? Így, hát én nem tudom, mert ugye most azért már nagyon sok minden változott szerintem így a mostani oktatási rendszerben, vagy gondolom én a felsőoktatási rendszerben, de azért nagyon sok minden elméleti síkon zajlott itthon, és persze nekünk is voltak gyakorlati óráink, de én nagyon szerettem azt a fajta más megközelítést, amit külföldön kaptam. Ugyanúgy az olaszoknál ott egy ilyen nagyon szabad elvű dolog volt, ott teljesen hagyták kivontakozni azt a kreativitást, ami mindenkiben volt, és neked az a nemzetköziség nekem az fantasztikusan sokat adott, hogy nemzetközi volt a csapat, ugye, akikkel együtt tanultam, a világ minden tájáról voltak diákok, és ez is egy olyan kulturális, izgalmas világ volt, amiben lecsöppentem, hogy ebből nagyon sokat lehetett tanulni, szerintem.
És milyennek gondoltad gyerekkorodban, mert hogy onnan indultunk, hogy gyerekkorodban már tudtad, hogy ezzel a világgal szeretnél foglalkozni, milyennek gondoltad a divat szakmát akkor, és mennyire találkozott ez az álom a későbbi valósággal?
Hát ezen még nem is gondolkodtam igazán. Hát biztos, hogy egy naívabb elgondolásom volt a divat szakmáról, mert ugye ott minden ilyen csillogó, de nem is a csillogó része érdekelt inkább, hanem engem rengeteg divat tervezőről való életrajzi könyvem van otthon. Azért fizettem állandó túlsúlyokat a repülőtereken, mert ugye cipeltem haza a rengeteg könyvet, és azok nekem nagyon sokat adtak, én nagyon szeretek életutakat olvasni, mert szerintem abból rengeteget tanul az ember, hogy ki hogy oldott meg bizonyos feladatokat az életben, és igazából hát az a fajta, kicsit a gyerekkori ilyen gimis naivitás azért az egy kicsit más, hogy mutatta meg azt a való életet, amikor most már ugye rohansz a varrodába, anyagért, a boltba, és hogy ez egy ilyen állandó rohanás, szóval a hétköznapok azok teljesen mást adnak egy divattervezői életben, ha ezt így mondhatom, mint az a kvázi csillogó világ, amit látni róla a divatbemutatók, a fotózások, ami szintén egy nagyon izgalmas része, és ezt én nagyon szeretem, mert ad egy olyan adrenalin pluszt, meg egy olyan töltést a bemutatóknál, a backstage hangulat, ott tényleg annyira szuper csapat van mindig, a modellek, a szervezők, az egész mire összeáll, ez egy óriási csapatmunka, és hogy az egy nagyon-nagyon erős töltés, és egy vibrálást ad, de azért az nem a mindennapoknak a rohangálás, szóval a mindennapok azok egy teljesen más hétköznapi síkon mozognak, és az is izgalmas, de azért az egy fáraszt vonala ennek szerintem.
Említetted a nagyapádat, és egy pillanatra még visszatérnék hozzá, mert nemrég a Roadster magazinban olvastam egy interjút veled, amiben arról beszéltél, hogy a divatrajzok készítését, az arányok belövését tőle tanultad, és hogy segített nagyon sokat ő abban, hogy ma az vagy aki. Volt olyan tanács, ami esetleg akár a mai napig naponta eszedbe jut a szakmáddal kapcsolatban, vagy az életeddel kapcsolatban?
Hát ő bennem nagyon hit, szóval szerintem ez egy olyan erős, hát egy nagyon erőt adott az, hogy valaki ennyire szeret és ennyire hisz benned, és nekem ő tényleg a legfőbb bizalmasom volt, meg így én nagyon-nagyon szerettem őt, és tegén gimi után, meg hát ugye gyerekkorom óta folyamatosan jártam föl hozzá, suli után rengeteget beszélgettünk az összes pasi témáról, mindenről, szóval ő egy ilyen nagyon-nagyon, imádtam, hogy ő neki nagyon egy kicsit sarkos, szarkasztikus humora volt, és azért az nekem a mai napig így cseng a fülemben egy csomó minden, hogy ezeket hogy reagálna le bizonyos élethelyzeteket, mert ő nagyon jól, hát nem szóval kifigurázni, de hogy úgy jól tudott reagálni bizonyos akár drámai vagy különböző szituációkra, de amúgy az a fajta kritikai jelleg is szerintem nagyon sokat adott, amit ő tőle kaptam, de amúgy meg ami szerintem a legerősebb, az a hit, amit így általa megkaptam, hogy igenis meg tudom csinálni, hogy sikerülni fog, és hogy ez egy nagyon erős löket volt igazából mindenben, meg ő mindenben annyira rajongott azért, amit mutattam neki, hogy de egyébként amúgy meg, ha bármi fotózást vagy bármit mutattunk már annó, amikor még élt, akkor azért ő kőkeményen elmondta, ha valami neki nem tetszik, szóval ugye nem volt ez a kis mézes-mázas, úgymond ez a nagyszülői, hogy csak a jót mondjuk.
Hanem egy iránytű volt.
Abszolút, úgyhogy nekem ő nagyon hiányzik a mai napig, de én egyébként, ez most lehet, hogy furán hangzik, de én így sokszor érzem így a jelenlétét, ugye rengeteg komoly zenét szeretett, vagy nála, amikor ott voltunk, akkor ő mindig ilyen klasszikusokat hallgatott, és akkor mondjuk ment egy ilyen családi beszélgetés, és csak így megállította a beszélgetést, jó, most hallgassátok, hogy nem tudom, milyen gyönyörű ez a hegedű szóló, vagy nem tudom, szóval ő egy ilyen nagyon...
Tehát a művészet a mindennapokban
igen,
ott
igen, meg ő olyan volt nekem, mint egy reneszánsz ember, hogy tényleg így mindent csinált, tehát otthon is mindent megoldott, már nagyon hamar meghalt szegény, és hogy ő utána helyt állt így a főzésben, nem tudom, szóval ő egy ilyen teljesen mindent megoldott maga körül.
Úgyhogy egy példakép.
Hát igen, abszolút.
Arról esett már szó, hogy honnan indultál, hogy hogyan építetted magad, hogy tanultál külföldön is, de mennyire haladtál lépésről lépésre, úgymond alázattal a szakmai ranglétrán?
Nekem ez fontos volt, hogy megtanuljak minden apró részletet ugye szakmáról, és nem rögtön beleugrani mondjuk egy saját márkába, én azt nem ismertem őszintén meglépni. Úgyhogy én előttem, mielőtt elkezdtem a saját márkámat, 8 évig dolgoztam különböző hazai márkáknál, meg multiknál, amik nagyon sokat adtak, mert nagyon sokféle oldalát megtanultam a divat szakmának. Az elején stylistkodtam ott reklámfilmekben, az volt, amikor hazajöttem Londonból, az volt az első munkám, az is egy nagyon érdekes világ volt, mert én nagyon szeretem a forgatások világát, mert ott ugye nagyon sok embernek a munkája adódik össze, és ott mindig egy nagyon izgalmas a légkör, meg egy ilyen jó pörgés van a dolognak. Utána elkezdtem dolgozni magyar cégeknél tervezőként, ott már volt, hogy először ugye gyakornokként, aztán normálisan fölvettek tervezői állásba, és az is nagyon sokat adott, hogy itthon meglássam azt, hogy működik egy gyártási folyamat, hogy a nulláról, az anyagbeszerzéstől, hogy lesz ebből egy kollekció, hogy áll össze, hogy hova rohangálunk cérnáért, nem tudom, anyagért.
Tehát úgy, tudatosan figyeltél, készültél?
Hát igazából tanultál? Nem is tudatosan, szerintem legbelül lehet, hogy bennem volt ott motoszkált, mert nagyon szerettem volna egy saját márkát elindítani, de én azért mindig egy kicsit óvatosabb típus voltam, meg hogy azt éreztem, hogy ehhez azért kell az a tapasztalat, hogy így magamba biztos legyek ahhoz, hogy tudjam, hogy minden ága ennek a szakmának hogy adódik össze a szabászasztaltól egészen odáig, hogy utána a boltban árusítjuk a ruhákat. És nekem ez fontos volt, hogy ne csak így felülről irányítgassak valamit, hanem a kvázi a legelejéről tudjam, hogy hogyan áll össze egy folyamat.
És egyébként minden, most a karrierépítésnél tartunk, minden flottul ment, vagy azért voltak nehezebb pillanatok, hullámvölgyek, vagy elbizonytalanodás?
Voltak, abszolút. Hát azért a cégeknél is azért nem volt mindig könnyű, szóval eleve sokszor volt olyan, hogy nem pont az a vonal volt, vagy olyan stílus, amit én azért magaménak éreztem, vagy nem volt mondjuk annyira letisztult, de mivel hogy ott azt követelték meg, akkor olyan ruhákat kellett tervezni, és azért voltak abból nekem úgy nehézségeim, hogy nem volt az a teljes szabadság, meg azért ott azért megvolt az a fix munkaidő, szóval ugye teljesen más rendszer volt, ugye, amit persze úgy végigcsinált az ember, de nem mindig olyan szerelem projektek voltak ezek. De egyébként, ami nekem nagyon sokat adott, hogy ez a multis időszakom, ami ott meg öt ország tartozott hozzám, ott egy nemzetközi márka.
Ez a Pumánál
volt? A Pumánál, igen, csak nem tudtam, hogy mondhatok-e neveket, de hogy igen, ott
nem volt. Reklámozzuk, hanem persze. Ott dolgoztál.
Szóval én ott voltam így visual merchandiser pozícióban, és akkor ott öt ország tartozott hozzám, és ott az a fajta nemzetközi világ, meg ott ugye tartottak nagyon sok az ilyen fejtágítót, meg tréninget, és az nagyon sokat adott, meg nagyon sok tapasztalatot szereztem ott, és utána ez a mostani márkaépítésben nagyon sokat ad, meg nagyon sokat tudok abból kamatoztatni, amit ott megtanultam.
És mikor volt az a pillanat, amikor mondjuk azt mondtad magadnak, hogy nem szeretnék többet alkalmazott lenni?
Hát az utolsó munkahelyemen, amikor így azt éreztem, hogy én most már így nagyon szeretném a saját időmet úgy beosztani, ahogy én akarom, olyan ruhákat tervezni, amit én is szívesen fölvennék, és egyszer csak, ez igazából nem is volt tudatos, de egyszer csak jött egy pont, hogy így besokaltam őszintén így mindentől, és akkor így felmondtam úgy, hogy semmilyen vételem nem volt, nem tudtam, hogy most ebből mi lesz, hogy most akkor megint elmegyek-e valahova dolgozni, mert azért nem akartam egy ilyen teljes bizonytalanságban így lebegni. De ott megismertem még az előző azon a munkáján az Oleg Borisukot, ők egy fotós jó, és vele elkezdtük megcsinálni igazából ilyen teljesen kicsiben a Cakó márkának az első kis tavaszi-nyári kollekcióját, ami úgy egyáltalán nem volt egy olyan tudatos döntés, hogy na most én akkor egy márkát építek, hanem egyszerűen vele nagyon szerettem dolgozni, és elkezdtünk így együtt dolgozni, és nagyon szép lett a divatanyag is, vagy ez a kampányfotózás is, és akkor így szerencsére nagyon hamar megszerették az emberek, akkor még ugye nem volt saját üzletem, hanem beadtam különböző dizájnerboltokba, ahol több magyar tervezőnek a ruháit árusították, és ott szerencsére megszerették ezeket a ruhákat így hamar, úgyhogy nem volt egy ilyen hosszú folyamat nekem, amíg az emberekhez ez eljutott, hanem azért szerencsém is volt azokkal a boltokkal, ahova be tudtam vinni, mert ők nagyon sokat segítettek az elején, ugye, hogy az emberekhez eljusson, hogy van egy új márka, hogy megismerjék, és szerintem ez egyébként egyre többet, én legalábbis azt látom mostanában, hogy nagyon sokan nagyon fontos üzenetnek tartják azt, hogy magyar tervezői darabokat hordjanak, és ezt szerintem nekünk, tervezőknek nagyon nagy segítség, hogy most már szerintem menő dolog az, hogy tervezői darabokat választ az ember, és nem annyira nagy különbség van már szerintem például árban egy fast fashion meg egy magyar tervezői darab között.
Most onnan indultunk, hogy művész családba születtél, és ugye elindítottál egy saját brandet. A név pedig kötelez egyértelmű, volt az első pillanattól, hogy Cakó lesz a márka név?
Igen, ezen úgy nem gondolkodtam sokat, szerintem igen, mert hogy rövid név, úgy könnyű is leírni, meg úgy igen, hogy ez úgy könnyen ment. Apukámnál voltak ugyanek, hogy egy kicsit így összemosták azért így a két nevet, és akkor így rájöttek, hogy ez úgy Cakó, meg akkor szóval így voltak ilyen vicces találkozások, úgyhogy igen, de igen, ez egyértelmű volt.
Mi segített abban, hogy az általad megálmodott, létrehozott brand mi hamarabb ismerté váljon, mert hogy viszonylag tényleg hamar úgymond berobbantál, mondtad, hogy először ugye bekerültél egy-egy boltba, és ott megismerték a márkát, de ugye az, hogy a stylistok és a magazinok felfedezzenek egy márkát, az meg már megint egy másik út.
Igen, abszolút. Úgyhogy ez ugye annak is köszönhető szerintem, hogy ugye én dolgoztam előtte stylistként azért évekig, és ugye ismertem magazinokat, azért nekik is elküldtük az anyagokat, de azért az nem törvényszerű, hogy akkor ők is teszik a magazinokba, de igazából az volt szerintem az egésznek egy olyan jó csillagzat alatt állt össze minden, és így...
Ez 2013.
Igen, 13-ban, és akkor egyszer csak így tényleg így berobban. Nekem is ez egy nagyon gyorsan felgyorsult folyamat volt, mert nem gondoltam rá, hogy ez ennyire hamar jut el az emberekig, és hogy ennyire gyorsan megszeretik ezt a márkát.
És mennyire csináltad ezt egyedül? Azt említetted, hogy egy fotóssal együtt kezdtél, tehát hogy kell egy kampányfotós, de hogy mekkora stáb, vagy mekkora csapat kell egy
hát,
ilyen
stábom az nincs, úgyhogy az a mai napig ez kicsit nem egyedül menő projekt, mert hogy így nem tudom, szóval van ugye a Varroda, akik nekem már nagyon hosszú évek óta dolgoznak, és már így együtt dolgozunk minden közös projekten, meg több is, mint egy varroda, mert tényleg emberleg is annyira közel kerültünk egymást, az ugyanúgy, mint a fotóssal. Szóval nekem nagyon, én nagyon hűséges típus vagyok ebből a szempontból, és tényleg akiket így megszeretek, meg akikkel nagyon jó együtt dolgozni, akkor velük ez egy hosszú évek óta tartó közös projekt, és tényleg olyan jó, amikor már félszavakból értjük egymást, és a varrodában is tényleg elmegyek, és már így könnyeden megy a megbeszélés, az, hogy miből mi legyen, milyen kollekciót rakjunk össze, és ezeket én nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon sokat adnak érzem is, meg hát szakmailag is, hogy akkor ez egy ilyen jó csapatmunka, amivel így lehet dolgozni.
2016 Fashion Week, 2017 első saját showroom, ezt azért mondom, hogy ezek biztos, hogy mérföldkövek voltak, de mi az, amiket így te kiemelnél, vagy van-e még, ami fontos volt ebben az építkezésben?
Az első showroom az nekem nagyon nagy lépés volt, azt sem mertem időben megmérni, mert ott már nagyon sokan így mondták, hogy most már kéne, meg csinálja, meg higgyem el, hogy jó lesz, de...
Tehát, hogy amikor már nem máshova vigy a ruháidat.
Igen, hogy nem máshol legyenek a ruhák, hanem hogy legyen egy saját bázis, és nem tudom, valamilyen nekem mindenhez úgy idő kellett, hogy ezeket így meglépjem. Aztán ilyen barátok unszolására lett az, hogy akkor na jó, akkor most már tényleg, és ott az is egy ilyen tényleg egy váratlannak köszönhető, hogy ott araszoltam a dugóba, és megláttam egyszer csak azt a kis saroküzletet, ami 5 évig volt az üzletem ott a Margit utca, Mecset utca sarkán, és azt nagyon szerettem, meg ott ilyen fantasztikus bulikat tartottunk, ilyen kis utcapartikat, úgyhogy azokat az nagyon jó volt. És hát amúgy, hát a leg, nem tudom, hogy mik voltak. Most nekem még, ami nagyon számomra a márkának az életébe fontos volt, ez a Balaton kollekció, ami szintén nagyon berobbant, és én arra sem úgy számítottam, mert tudtam, vagy gondoltam, hogy az embereknek vannak ugye érzelmi kötődései a Balatonhoz, mert nekem is gyerekkorom óta az egy erős kötődési pont, de valamiért ezt egy olyan szeretet fogadta ezt a kollekciót, amit én még nem láttam a saját kollekcióim belül, hogy ennyi emberhez jut el, és ennyi embert megérint érzelmileg.
Nyilván egyrészt fontos, hogy elérj a vásárlókhoz azok, akik majd hordani fogják a ruháidat, de mennyire volt számodra fontos, hogy mit gondol rólad a szakma?
Igazából úgy nem, ezzel úgy nem nagyon foglalkoztam, mert az úgy adott egy biztonságot, tehát hogy ugye hívtak a Fashion Week-ekre, szóval nem éreztem azt, hogy így nem fogadnák el ezt a márkát, mert az biztos más lett volna, hogyha ezért úgy tenni kell, de szerencsére úgy ez is olyan gördülékenyen ment, hogy nekem az első nagy dolog, amikor a Marie-Claire Fashion Week-re elhívtak, az akkor még nagyon friss volt a márka, utána jöttek ugye a Mercedes-Benz Fashion Week-ek, és ezek olyan, hát olyan erőt adnak ahhoz, hogy tényleg úgy elhidd azt, hogy ez jó, amit csinálsz, és nem is csak a vásárlók miatt, hanem hogy ugyanez, amit te is kérdeztél, a mai szempontból, és azért ez egy fontos mérföldkő, amikor ilyenekre elhívnak, és ott lehetsz, és ugye része lehetsz úgymond a hazai divatvilágnak, az egy fontos tényező.
Beszéltünk mérföldkövekről, 5 évvel a márka indulása után egy komolyabb siker jött, 2020-ban az egyik női magazin divat tervezőjének választottak. Mit jelentett ez neked azon túl, hogy a branded egyértelműen ismertebbé vált általa?
Igen, ez az év divattervezője díj, ez sokat adott a márka életébe, és amúgy meg olyan jó érzés volt ez a rengeteg pozitív üzenet, meg amiket ugye utána kaptam vásárlóktól és jövőbeli vásárlóktól, akik utána találták meg a márkát, mert ugye ez tényleg sok emberhez eljuttatta, akik még addig még nem ismerték, utána tényleg sokan megtaláltak így azáltal, hogy meglett ez az év divattervezője jelölés és díj belőlem, úgyhogy szerintem sokat adott. Igazából nem tudom úgy, mondjam, számokban, vagy nem tudom úgy mérni, de nagyon sokan jöttek azóta. Szerintem ez is egyfajta olyan elismerés, ami fontos egy márka életében, meg egy tervező életében, hogy úgy a szakma, meg főleg ugye itt ugye az emberek szavaztak, és hogy úgy elismerik azt, amit csinálsz évek óta, és ez egy nekem annyira jó érzés volt, meg az annyira fontos volt, hogy nekem, mint pillanat, hogy az Epres Panni adta át akkor a díjat, és ez nekem egy olyan szívmelengető érzés volt ott abban az egész covidos időszakban, meg ott az amúgy is egy ilyen nehéz időszak volt, és nekem az egy olyan sokat jelentő pillanat volt.
Most már ugye sok éve viszed a cégedet, építed a márkát, de vannak szeretem és vannak nem szeretem feladatok a mindennapokban.
Vannak, persze. Abszolút. Hát vannak a napi rohanások, a reggeli a varrodában kezdés, akkor utána akár nekik anyagot vinni.
Igen,
mert nem tudom, amúgy lehetne ezt már egy kicsit így leosztani ezeket a feladatokat, csak én nem tudom, én szeretek például elmenni a varrodába, ott megbeszélni, hogy mik legyen a következő tervek. Nem tudom, nekem még annyira személyhez kötött a márka, én azt érzem, hogy biztos, hogy egyszer el kell engednem egy csomó feladatot, de valahogy most még nagyon szeretem azt az érzést is, mert ugye én vagyok benne az üzletben is, és hogy ott a vásárlókkal való találkozások nagyon sokat adnak, akkor látom azt, hogy őket is feltöltik, meg az a rengeteg iszonyat kedves üzenet az annyira sokat ad, hogy tényleg, amikor ilyen nehezebb, mert biztos, hogy szóval vannak olyan nehéz időszakok, amikor mondjuk túl sok emberrel találkozom, abban nagyon el tudok úgy fáradni, és azért van, amikor úgy leszív, van, amikor újra kell töltekezni, de akkor én inkább egy picit így háttérbe vonulok, és akkor kicsit töltekezem azzal, hogy elmegyek mondjuk a kutyával egy nagy sétára az erdőbe, vagy lemegyek a Balatonra, ami ugye nekem nagy kedvenc, és akkor ezekből visszatöltöm magam arra a szintre, amit szeretném, hogy az emberek mondjuk lássanak. És én nem viszem be mondjuk, ha rosszabb vagy nehezebb napjaim vannak, akkor azt nem viszem be a showroomba, hogy akkor ne rájuk nyomjam ezt itt.
Tehát akkor azért végülis fiatal még a márka. Van-e esetleg olyan már, amit másképp csinálnál, ha most kezdenéd már ezzel a tudással?
Igen, nem tudom, nem hiszem. Szerintem valahogy olyan minden annyira szépen, meg ilyen gördülékenyen ment. Nem tudom, talán most ugye visszanéztük, hogy a 10 év fotóanyagát az Oleggel, és azon nevettünk, vagy ilyen vicces volt így látni, hogy tényleg mennyit számított az, hogy ugye átvittük a fotózásokat a természetben, most már kb. 5 éve csak kint fotózunk, kinti helyszínen, és ezt előtte nem mertük így megugrani, vagy hát igazából úgy annyira biztonságot adott egy stúdió, hogy ott be lehet szépen világítani, ott úgy minden stimmel, ha esik, ha fúj, ott nekünk ott az ott jó lesz, és most meg ugye ki vagyunk téve egy csomószor az időjárásnak, hogy akkor most is azért tolódott nagyon sokat, például mostani tavasz-nyári kollekciófotózás, mert ugye esett.
Nem volt jó idő.
Igen, és azért így ez egy nagyobb lutri, de annyira sokat ad, és nekem például én azt érzem, hogy sokkal önazonosabb lett a márka, amióta kint fotózunk, mert számomra abszolút olyanok lettek a kampányok, amiket én nagyon magaménak érzek, és nagyon ilyen emberközeli és természetközeli, és szerintem jobban átjön az üzenet, hogy mit szeretnénk a ruhákkal megmutatni, és hogy milyen életérzést szeretnénk átadni.
A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en.